Dicsőség az Úrnak, foglaljatok helyet. A korai keresztények úgy köszöntek húsvétkor, hogy feltámadt az Úr, és úgy válaszoltak, hogy valóban bizonnyal feltámadt. Valóban feltámadt. Gyakoroljuk mi is. Feltámadt az Úr. Na még egyszer. Feltámadt az Úr. Halleluja! Dicsőség neki. Feltámadt, legyőzte a sírt. A sír nem tarthatta fogva, megszerezte nekünk a megváltást, és feltámadásának dicsősége élő reménységet is adott nekünk az örök életre, a feltámadás reménységében. Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek titeket a Korintusiakhoz írt első levélnél. Pál levele a Korintusiakhoz, az első levélről van szó, 15. fejezet. Első verstől. Itt a 28-as versig fogjuk most felolvasni, de az ige szakaszból meg fogunk nézni még más verseket is. Kérem, hogy valaki kapcsolja már fel ezt a lámpát, köszönöm. Tehát Pál első levele a korintusiakhoz, 15. fejezet, első 28 verse, így hangzik. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, azaz megmenekültök, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, azaz Péternek, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, Jézus féltestvérének, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy tolszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolok nevezzenek, mert üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghaltak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre keltek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmasságot és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg lábára nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy mindent az ő lába alá vetett, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alá vetett neki mindent, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Amen. Eddig az ige. Pál apostol kénytelen egy tanítást adni a korintusi gyülekezetnek, ahol emberi gondolkodás, emberi okoskodás és tévtanítások miatt a feltámadás hitében elbizonytalanodtak a hívők a test feltámadásával kapcsolatosan. Ezért Pál apostol így fogalmaz, így kezdi a szakaszt, amit felolvastunk. Eszedbe jutatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök, azaz megmenekültök, ha megtartjátok úgy, ahogyan hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottam, vagy hiába lettetek hívőké. Pál apostol ebben a szakaszban mintegy négyszer használja ezt a kifejezést, hogy hiába. Ezért érdemes megnézni, hogy mit is akar üzenni ezzel a korintusiaknak, mire akarja figyelmüket felhívni. A hiába szót talán úgy lehetne legjobban érzékeltetni, hogy mit is jelent. Van egy súlyos közlekedési baleset, valaki ebben megsérül, életveszélyes állapotba kerül, a rohamentő beviszi a traumatológiára, és a sürgősségi ellátásban részesítik. Az orvosok órákon keresztül küzdenek az életéért, és meghal. Jó volt az, ahogy ellátták. Jó volt az, ahogy mentőben beszállították a kórházba. Jó helyre vitték. Megfelelő orvosok tevékenykedtek körülötte. Mindent megtettek, amit csak tehettek. Maximálisan helytáltak, de mégis meghalt a beteg. Tehát a hiába kifejezés azt jelenti, hogy valamit valaki nagyon jól csinált a múltban, de ez a jövőre nézve nem hoz eredményt, nem terem gyümölcsöt, elveszti a célt. Hiába való volt a korábbi küzdelem. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, ha elveszítitek a feltámadás reménységét, és azt a bizonyos evangéliumi hitet, hogy a halottak már pedig testben támadnak fel, akkor hiába küzdöttetek jól korábban, nem értek célt. Elveszítitek a célt. Korintusban mindenféle tévtanítás, különböző tévtanítások jelentek meg. A korai gnoszticizmus tanításai, ami különvette a testet és a lelket. Ebben most nem akarok belemenni. És ez az emberi gondolatnak, az emberi elmének tetszett. Befogadható vált. Racionálisabbnak tűnt, elfogadhatóbbnak tűnt, mint az, hogy akik meghaltak, azok a testben, testükben támadnak fel, és testben látják meg az Urat. Ez nem nagyon fért bele a korintusiaknak, és amikor jöttek ezek a tévtanítások, ráharaptak a tévtanításokra, mert az számukra logikusabbnak tűnt, legalábbis némelyeknek. Pál az evangéliummal gyógyítja a hitüket, a eltorzult hitüket, és emlékezteti őket a feltámadásra, és arra, hogy Jézus feltámadásának tanúi voltak az apostolok mind, és mindegy 500 tanítványa, aki találkozott vele a 40 napon keresztül, amíg ő aztán elment a mennyben, és a földről elvétetett, és ahogy mondta az angyal a tanítványainak, hogy ahogy láttátok őt elmenni, látjátok majd hasonlóképpen vissza is jönni. Pál a tiszta evangéliumot hozza, amely gyógyít, amely meg tudja gyógyítani az ember eltorzult gondolkodását. Megjelenik egy érdekes gondolat Máté evangéliumában, amely szintén a feltámadás bizonyítéka. Egyedül Máté jegyzi ezt föl az evangéliumban, a többi evangéliumban nem találjuk meg ezt a fejezést. Máté 27-ben találjuk ezt 50. verstől, Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilelte a lelkét, ugye atyám a kezembe teszem le a lelkemet, a kereszten így tette le az életét, és nem elvették, hanem ő tette le az életét. És azt mondja, hogy íme a templom kárpítja felül az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szent Városba, és sokaknak megjelentek. Láttam az interneten egy-két képet, amikor ugye szentek belebegtek a templomba, jeruzsálemi templomba, és az ott szolgáló papok fejmeszen menekültek, ugrándoztak le az oltáról, és mindenfelől szaladtak, menekültek, mert megjelentek az ószövetségi szentek. Ne felejtjétek el, hogy az ószövetségi szentek közé tartozott Bemerítő János is. Ha valóban feltámadtak az ószövetségi szentek, akkor esetleg lehet Bemerítő János is feltámadt, és nem is kellett olyan sokat a sírban pihennie. Nagyon hamar találkozhatott a feltámadott Krisztussal. Némelyek azt mondják erre az ige szakaszra, hogy szimbolikus. Hogy igazán Máté csak arra akart utalni, hogy a feltámadás az meg fog történni. Mások azt mondják, hogy feltámadtak, de úgy, mint Lázár, és aztán majd meghaltak. Én egyiket sem tudom elfogadni. Megértem, hogy így közelítenek hozzá, főleg tanult emberek, akik többet kockáztatnak, mint én. Én ezért bátrabban prédikálok. Én a tudományos fokozataimat nem féltem annyira, hogy azt merjem mondani, amit hiszek ezzel kapcsolatban, és amit én megértettem a Szentírásból ezzel kapcsolatban. De én úgy hiszem, hogy valóban Dániel, Dávid és ezek, Ábrahám, kinyíltak a sírok egyszerűen, és feltámadtak, bementek Jeruzsálembe, és nem tudom, mit csináltak ott, de kétségkívül többen találkoztak velük, és úgy realizálódott, hogy itt valami megmozdult, valami megváltozott, a rendje a dolgoknak megváltozott. Valami olyan dolog lépett be az emberiség történelmében, ami eddig nem volt. Ádám óta nem létezett. Azaz megtört a halál ereje a hívő ember életén, és a halál többé nem tarthatta fogva az embereket. Valami olyan dolog történt, mint hogy kinyitották volna az ajtót, és az ajtó nyitva van. És akiknek hatalom adatott az Istentől, hogy kijöjjenek a halálból, azok kijönnek. Nyilván azért ettől egy kicsit több is van, amit az igéből láthatunk, ezeket igyekszem veletek megosztani. Egy kortárs keresztény művésznek a festményét látjátok, Jézus jön ki a sírból, és két angyal hódol előtte kardokkal, és a festő az megfestette Mózest, Dávidot, Illést, Bemerítő Jánost, és mellettük Ron Dizzani, talán így kell kiejteni, megtaláljátok, ő egyébként Max Lucadónak könyvez és rajzolt illusztrációkat, és ez a festménye Dallasban, Texas államban van a biblikus keresztény művészetek múzeumában kiállítva. Egy egész nagy ilyen freskó jellegű nagy kép ez, amit ő festett. Nagyon érdekes. Egyébként ő ezt a képet a zsidókhoz írt levél 12. rész első verse alapján festette, már mint azt igyekezett ábrázolni, hogy bizonságtevők fellege vesz körül bennünket, akik ugye előttünk jártak, és akinek követhetjük a hitüket, és így jelennek meg ezek az ószövetségi szentek ezen a festményen. A Jézus tehát, amikor feltámadt, kinyitott egy ősi ajtót, amelynek a zár annyira rozsdás volt, hogy azt gondolták, hogy már a soha fel nem nyílik, nagyjából 4-4,5 ezer évig volt zárva. Ez az ajtó, a halál ajtója, amely ugye utolérte Ádámot és Ádám örököseit, minden utána született embert, az ádámi embert. A halál ajtaja volt ez, a halál helye volt ez, a halál állapota volt ez, amely 4-4,5 ezer évig uralkodott az emberen legyőzhetetlenül. És Jézus Krisztus a názareti, ő a kereszten bemutatott áldozatával és feltámadásának dicsőségével legyőzte a halált. Azt olvassuk a Jelenések könyve első rész 17-18-as versekben, és majd erről a első kévéről mindjárt szépen bomlik ez ki, hogy én hogyan is értem ezt. A Jelenések 1:17, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette a jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, mondja Jézus János apostolnak. Az első, halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A festő egyébként, majd látni fogunk egy képet itt a Jézus oldalára, rajzolt egy kulcsomót, a halál és a pokol kulcsai, majd mindjárt nagyobb képbe ki fogom vetíteni. Egy kis türelmet kérek csak. Aztán Máté, ugye a 27. részben, 50. verstől azt mondta, hogy Jézus pedig hangosan felkiáltott, kilehelte a lelkét, azaz a pneumáját, a szellemét lehelte ki. Ezért fontos. Letette az életét tehát. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák is meghasadtak. Tehát nyilván ugye ezek a sírok is megnyíltak, amelyekben ezek az ószövetségi szentek voltak eltemetve. És itt látjátok ezt a képnek egy kivágását, a kulcsokat. És látjátok, hogy a templom kárpítja ketté hasadt. Lehetett riadalom, azt gondolom, a templomban, amikor ez megtörtént. Ugyanis a templomban a kárpit az Isten szent jelenlétét választotta el, a ószövetségi kortól kezdve, a törvény korszakától kezdve, a jelenlétét Istennek az emberektől, a közönséges emberektől, még a papoktól is, csak a főpap mehetett be oda évente egyszer, a bűnökért való áldozattal az engesztelés napján. Azt olvassuk tehát a Zsoltárok 24:7-ben, emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Jézus megnyitotta nem csak a halál ajtaját, hanem a mennyországot is. De megnyílt a menny előtte, tágra nyílt a mennyország kapuja, nyilván nem a szoros kapuról beszélünk, hanem a kegyelem nagyságáról beszélünk, amikor azt mondja, hogy tágra nyílt a kapu. Isten óriási kegyelme árad ki, és jelent meg Jézus Krisztusban. Ez az ősi ajtó is megnyílt, a mennyei világ megnyílt az ember számára, amely a bűn miatt zárva volt eddig. Jézus kinyitotta a mennyországot előttünk. A zsidókhoz írt levélben a 10. rész 19. versétől ezt olvassuk. Igen, ott látjátok. Mivel pedig, atyám fei, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel, teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel, a reménység hitvallása, a szijjáldan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. A halál tehát többé nem uralkodhat Ádám leszámazottain, akik a második Ádámban, Jézus Krisztusban hisznek és hitüket belévetik, azok számára ez az új és élő út készült el, ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, csak is rajtam kívül és általam mehettek a mennybe. Krisztus által, tehát a kárpit ketté szakadt, az ő teste megtört, és a templomban is jelezte az Isten, hogy új szövetséget adott. Más törvények uralkodnak az új szövetségben, mint az óban, a kegyelem korszaka kezdődött el. Az 1. Korintus 15:22-ben olvastuk, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghaltak, úgy a Krisztusban mindnyájan életre kellek. Tehát Ádámban a halál a része az embernek, a Krisztusban hívő, a Krisztusban élő ember számára pedig az élet, az örök élet. Ugye a nagybetűs élet, a valódi élet adatott. Pál apostol a 15. rész 54-es versében így vall erről, amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadala halál fölött, azaz a Krisztus diadala a mi számunkra kézzelfoghatóvá az elragadtatáskor, vagy a feltámadáskor lesz. Tehát ez a diadal már megszereztetett, de nyilvánvalóvá a mi testünk feltámadásakor válik számunkra a mi életünkben. Akkor azt mondjuk, hogy teljes a diadal halál fölött. Legyőzetett, és számunkra is az érvényt, amit érvényszerzett, aminek érvényszerzett Krisztus, megtapasztalható valósággá válik, ma pedig reménység és hit által birtokoljuk az örök életet. Hálát, azt mondja, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod, vagy méregfogad? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által mert benne, és általa van diadal a halál felett. Amíg az ember egészséges, és nem kell falkasszemet nézni a halállal, annyira nem is válik élessé az, hogy mennyire hisz a feltámadásban, mennyire hisz az örök életben. Legtöbben annyi idősek vagytok, hogy nem sokat foglalkoztok még ezzel a kérdéssel, de jönnek majd napok, vagy lehetnek olyan helyzetek, amikor az ember szembe találkozik a halállal, és megkísérti az ördög a halál által, és megpróbálja megtámadni a hitét, az ő bizonyosságát, de ti ne engedjetek neki, mert teljes a diadal halál fölött a mi úrunkban, a názareti Jézus Krisztusban. Azt olvastuk, hogy a sírok megnyíltak, amikor Jézus ugye kimondta az utolsó szavakat a kereszten, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezek voltak utolsó szavai, nem pedig az, hogy miért hagytál engem. Ezt ne felejtsétek el. De ez volt Jézusnak a hite, meggyőződése, az Isten ismerete, ilyen az Isten, ő nem hagy el bennünket, azaz el kellett szenvedni Krisztusnak a mi vétkeinkért, az elválasztottságot, de teljes bizalma volt az atyához, hogy ki fogja hozni a sírból, és fel fogja támasztani a halálból. Hogy meddig tartózkodott a holtak hazájában Jézus a halálát követően, kicsit nehéz beszélni innen arról. Mert ugye itt elteltek órák és napok, ott meg nincs idő. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, de azért azt ne felejtsük el, hogy nagy valószínűséggel sok időt nem. Mert azt mondja a Latornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Tehát Jézus nem szenvedni ment a holtak hazájába. Tehát ő nem a pokol tüzén kipróbált, hogy milyen neked égni. Nem, ő lement a holtak hazájába, és azt mondja Péter apostol a harmadik, első levelének harmadik részében, 19-es verstől, hogy az engedetleneknek, akik Noé idejében engedetlenek voltak, kihirdette az evangéliumot. Hogy az Isten, ahogy Noé idejében megmentette az embert a bárka által, az előképe volt a Krisztusnak, és aképpen menti meg az embert most a Krisztus keresztje által. Ha azok pusztán passzív állapotban lettek volna holtak hazájában, tehát aludtak volna passzívan, akkor hogyan hallották volna Jézus szavait? Nyilván olyan mesdjére tértünk, ami számunkra nagyon nehezen érthető. De ebből azt tűnik, úgy tűnik, hogy az alvás, ugye többször ugye a szünedokénak hívja a görög, hogy amikor valami durva dolgot finomabb szavakkal fejezünk ki, azaz úgy szokták mondani, hogy meghalt, hogy elaludt, ugye? Vagy megpihent. Én úgy látom ezt, hogy megpihent a test. Elvettetett. De az ember tudatában van annak, tehát tudatállapota megvan, hogy milyen sorsra fog feltámadni. Tisztában van azzal, hogy mi lesz vele. Nyilvánvaló tehát, hogy Péter azt mondja, hogy Jézus az engedetleneknek hirdette ki az evangéliumot. Mert akik hitben haltak meg az Ószövetségben, tehát élő Isten hitben, ők várták. Nem úgy haltak meg Ábrám, hogy elvesztette a hitét, hanem teljes hittel várta a Mesiást. Megváltó hittel, Dávidról nem is beszélve, aki a Zsoltárokat írt, ami olyan tisztán világosan rajzódik ki benne a Krisztus szenvedése, feltámadása és dicsőséges királysága, sőt, ígéretet kapott az Istentől örökké való királyságra nézve, ezért Dávid fiának hívják a Mesiást. Tehát ezek megváltó hitben haltak meg ezek a szentek, ezért lehetséges az, hogy amikor Jézus lement a holtak hazájába és megnyitotta az ajtót, akkor ezek már ott álltak az ajtóba, és már várták, hogy jön a Mesiás. Mert így haltak meg. És akik meghalnak, és nem jön még vissza Krisztus, ebben az élő reménységben halnak meg, és mindenkor az Úrral lesznek. Én ezt így hiszem, tudom, és tisztában vagyok azzal, hogy sokféle teológiai gondolatsor van felfűzve a feltámadásra, a halálra nézve, és tudom, hogy az idővel lehetne picikét játszani az idő és időtlenség témájában, tehát ami nekünk 1000 év, ott egy pillanat, én ezzel tisztában vagyok, de nem akarom megzavarni a hiteteket ezzel. Mert végül is nekünk ez nem lényeges. Nekünk az teljesen mindegy, hogy idő vagy időtlenség, egy lényeges dolog van. Mindenkor Krisztussal leszünk. Amen. Nem lesz olyan, hogy elválaszt legyünk tőle, mert nincs bűn, ami elválasztana bennünket, és nincs halál, ami fogvatarthatna bennünket, mert názáreti Jézus legyőzte. És hitem szerint ezek az ószövetségi szentek voltak az első zsenge. Pontosan az első kéve. Első zsenge a Krisztus. Megmondom ezt is, hogy miért látom így a Bibliából. Nyilván nem így keltem fel, hogy akkor volt egy ilyen eszemel gondolatom, hogy akkor ez biztos így van. Az első kéve bemutatásának ünnepe a Páska ünnepet követő második ünnep volt a zsidó ünnepi egyházi évben. Ugye a Páska vacsora, az az utolsó vacsora, és az azt követő áldozat, a Páska áldozat, az, amit betöltött Krisztus az ő halálában, és feltámadásának dicsőségével pecsételte meg az Isten jó indulatát, megbocsátó kegyelmét az emberek felé. A 3 Mózes 23.9-től azt olvassuk, hogy aztán így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Ha bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, és aratjátok annak termését, vigyétek aratáskor az első kévét a paphoz. Az mutassa fel a kévét az Úr előtt azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. A szombat után következő napon mutassa fel azt a pap. A kéve felmutatásának napján készítsétek el egy hibátlan esztendős bárányt égő áldozatul az Úrnak. Ugye az aratás ünnepről, az első kév aratásáról beszélünk, és majd ugye a nagy aratás ünnep az 50. nap, az a pünkösd, ugye keresztény ünnep esik rá, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, és kettő közötti ünnepről van szó. Az én meglátásom szerint az első kéve bemutatásának ünnepe, ez pontosan az, amikor feltámadtak az ószövetségi szentek, és ők voltak ez az első kéve a feltámadásnak a dicsőséges ereje, és az Isten dicsőségének a megnyilatkozása az ő életükre nézve. Mit jelent az aratás a Bibliában? Itt első kévéről beszélünk. A Máté evangélium a 13. fejezetében a 37. verstől azt olvassuk. Mindjárt megnézem, hogy... Ja, ez nem. Majd mindjárt ezt is megmutatom. Máté 13.37-től. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Márk 4.26-tól. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban, amikor pedig a termés engedi, azonnal nekérezti a sallót, mert itt az aratás. Jelenések 14.14. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az emberfiához hasonló, a fején aranykorona. Ugye az aranykorona eredeti szövegben nem olyan típusú királyi korona, amit mi látunk a középkori sztorikat földolgozó filmekben. Ez a Stefanos, ez győzelmi koszorút jelent. Tehát azt jelenti, hogy a korona a fején van, azt jelenti, hogy győztes. Tehát ő a győztes, ami megváltunk, ott ült a felhőn, kezében pedig egy éles salló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki a sallót, és aras. Itt az aratás órája, mert beérett az aratni való a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sallót a földre, és learatták a földet. Az aratásnak tehát kétféle üzenete van a Bibliában. Az egyik az ítélet, a másik pedig az igazak, azaz a Krisztuséinak egybegyűjtése. Ezt mind a kettőt megtaláljuk egyébként Biblia magyarázóknál is, és azt gondolom, hogy nem is tévedünk, ha ezt látjuk, hogy betakarja a csűrébe a gabonát. Ugye az aratásnak van egy ilyen képe is, hogy akik hozzá tartoznak, learatják, és a jó magot ugye betakarják a csűrébe, az Isten csűrébe, a mennyei világba, az örök életbe. Pál a első kéveként feltámadott ószövetségi szentekre talán arra vonatkoztatva ezt írja az Efézus 4.8-ban. Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, és foglyokat itt magával, ajándékot adott az embereknek, az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Krisztus, amikor fölment, vitt magával foglyokat. Nem gondolom, hogy nagyot hibázunk, ha azt mondjuk, hogy igen, az első kéve az ószövetségi szenteknek feltámadott serege lehet az, hogy amikor Jézus elment erről a földről, ugye azt mondjuk, hogy megjelentek Jeruzsálemben, nem tudjuk az időt, hogy mennyi ideig voltak itt a földön, és hányszor jelentek meg az ószövetségi szentek és kiknek. Biztos, hogy lehet a tribillió. De azt tudjuk, hogy amikor Jézus fölment, azt mondja az írás, ebből így látjuk, hogy elmentek vele együtt a mennybe, és a mennyeiek világában vannak, ahol Jézus szavai szerint a megtért, újjászületett, a kereszten megtért Lator is van. Tehát nem valamiféle köztes állapotban létezik, hanem Krisztussal van. Mondja is a Pál apostol, hogy mi mindenkor az Úrral leszünk. Pál apostol használ egy példát a korintusiaknak való magyarázata közben. Szakértők nem válaszolhatnak, tehát biológusok meg ilyesmi. Milyen növényt láttok a képen? Vannak, akik ki vannak zárva, de tudják, kik vannak kizárva a játékból, a többiek nem. Nyugodtan lehet mondani. Mustár. Tehát valószínűleg, hogy én se ismertem volna fel, péntek óta tudom én is. De a fotót én csináltam. Búza. Van, aki nagyon bátor, és benne van a virtus, többiek. Nem lehet hibázni, gondolom, hogy játok. Jó, akkor kicsit segítek. Milyen növénye szerintetek? Tessék? Nem azt kérdem, kinek a keze. Ha megmondom, kinek a keze, akkor nagyjából ki is derül, nehogy miről szó. Ez Szabó Szilárdnak a keze egyébként. Hát, kedveseim, bármilyen hihetetlen is ez, ez egy bükkfa. Ez egy bükkfa volt. Ez lesz. 35-40 méter magasra nő meg. Igaz, Szilárd? Azt olvastam. Mondom, itt ül Szilárd, nem akarok butaságot mondani. Tehát hatalmas fává nő, és ebből a kis terméséből, igaz? Ebből a kis háromszögű termése, még néztünk olyat is, ami éppen hajtott kifele. Csodálatos az, ahogy Pál apostol próbál érvelni, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, nem értitek, hogy van a feltámadás? Hát azt mondja, nézzétek meg a természetet. Egy Korintus 15.35. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel halottak? Milyen testben jelennek majd meg? Esztelen. Amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét, vagy más valamiét. És abból hajt ki, az elrothad, és abból hajt ki az új élet. Tehát a feltámadáskor Isten nem korlátozza azt, hogy mi lesz a földi testünkkel. Azt mondja, ami földből van, az visszatér a földbe. Porból van, porrá lesz. A szellemi test nem a földiekhez hasonlít, azt mondja Pál, hanem a mennyeiekhez. A Krisztus feltámadott dicsőséges testéhez fog hasonlítani, aki adja azt. Így alkalmassá válik sok mindenre a feltámadott testünk, amelyre most a fizikailag korlátozott testünk, amely hajlamos a betegségre, időtér korlátai közé van szorítva, most nem alkalmas, csak egyet gondoljatok végig. Jézus feltámadását követően átmegy a bezárt ajtón. Mégis eszik a tanítványaival. Tehát ezek, ugye, ezek olyan dolgok, amiket látunk, és sokféleképpen lehet ezt magyarázni, meg tudom, lehet jobbra és balra is kerülgetni, de én úgy szeretem, úgy egyszerűen. Tehát, hogy ez van leírva, és én azt gondolom, hogy ez nekem pont elég. Tehát, hogy úgy hiszem, hogy ez így volt. Átment az ajtón, föltámadott testben, és nem kötötte ez a fajta emberi korlát, ami bennünket köt és akadályoz. Ilyen lesz a feltámadott teste az embernek. De nem csak a hívők támadnak fel. És ez néhány embernek talán rossz hír. Ugyanis a feltámadás igazsága az nem a kereszténységhez kötődő igazság, hanem az Isten végzése szerint való igazság. Tehát ezt ő elrendelt, hogy így legyen. És minden ember fel fog támadni, de nem mindenki az üdvösségre, azaz az örök életre. És minden ember olyan testet kap, amely alkalmas az örök létre, de nem ugyanazon a helyen töltik el az örök létet, az örök életet. A Krisztus nélkül, a Krisztus elutasítóknak a feltámadása az egy sokkoló valóság lesz. Bibi azt mondja, hogy meg fognak jelenni az Isten ítélőszéke előtt, és egy jogos és igazságos ítélet hirdetést fognak hallani, amellyel szemben nem lesz érv. Tehát az oly egyértelmű lesz, oly tiszta, oly világos lesz számukra, hogy Isten egyszülött fiát elutasították, őt megvetették, lábbal taposták, és vele nem törődtek, és hogy a bűn az, hogy nem hittek Jézus Krisztusban. És nem, az, nem lesz majd, tehát én annyi jót tettem, voltak nálam rosszabbak is, hittél-e Jézus Krisztusban? Az én egyszülött fiamban. Ne beszélj mellé, hittél-e benne? Nem. Nem. Ez a bűn. Ez az, amikor az ember elvéti a célt. És leélte az életét feleslegesen. És a végén azt látja, hogy elszúrtam. És a Biblia beszél a mélység kútjáról, amelybe belevetik a sátánt, és ez egy elég erőteljes kép az ítéletre vonatkozólag, ugyanis ez a mélység kútja az egy olyan hely a bibliai szövegből az derül ki, amely, ahol vaksötét van, és nincs alja. A mélység kútja egy olyan hely, mert azt mondta valaki, hogy még látod a fényt, mikor zuhansz lefelé, és amikor, tudod, amikor valaki zuhan a mélységbe, a fény egyre halványabbá válik, és aztán vaksötét köszön rád, és zuhansz, zuhansz, zuhansz. Napok, hetek, évek, évezredek. És zuhansz, egyre távolabb az Istentől. És senki rajtad nem segített. Ez egy borzalmas dolog. A kárhozat az valami ilyen. Isten nélkül, Istentől elszakadva, szenvedve, gyötrődve, kínok között megváltoztathatatlan sorsot. Sorsa tudatában van az ember. A bűn az, hogy nem hisztek én benne. A bűn az, hogy nem hisztek Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában. Úgy, ahogy arról kiiratkoztatást adott nektek az Isten. Tudjátok, ez sokkal fontosabb dolog, mint az, hogy hogy magyarázok a feltámadást. Meg hogy hova tesszük, és vitatkozunk-e azon, hogy így, vagy úgy, vagy idő, vagy időtlenség, vagy akkor végül is ezek a ószövetségi szentek így támadtak, vagy úgy támadtak, vagy ezek azok, vagy nem azok. Ezek aranyos dolgok, és azért azt gondolom, hogy mégis nagyszerű dolgok, hogy Máté azt mondja, kinyílt a sír, és Jézus megnyitotta a sírt, és ez egy bátorítás, de nem segít rajtunk. De önmagában ezek az igazságok, ha birtokában is vagyunk, csak megcsiklandozhatják a lelkünket, és az intellektuális kíváncsiságunkat. Egy kérdés van, hiszek-e Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, az én megváltomban? Ez a lényeg. És akkor, amikor tálsz meg az Isten szín előtt, akkor rád néznek, nézd, ott ragyog rajta az én fiam, vére. Meg van mosva. Nem kérdeznek semmit. Jobbra. Tessék jobbra. Íme az én atyám által a számotokra, öröktől fogva elkészített hely. Menj be, Urad, örömébe. És megyünk, halleluja, halleluja. És hogyha közeledünk, menjünk az ajtón befele, közeledünk, mert halljuk egyre hangosabban a dicsőítést, a magasztalást, az örvendezést. Ó, jó helyen vagyok, halleluja. Nem szúrtam el. Mert aki mindvég kitart, megmenekül, üdvözül. Ne veszítsétek el a hiteteket, és Pál apostol ezért prédikál. Ezért írja, hogy az evangéliumot eszetekbe juttatom. És hogyha nem értitek, értsétek meg a természeti példákban. Vettek magot a földbe. Hát nem kell új belőle ki? Az Isten ne tudna neked újat adni? Ha abból a magból tud újat adni? Egy másikat, mert nem ugyanaz kell ki. Ugye egy búzamagot elvetsz, nem ugyanaz a búzamag nő ki belőle. Az egy új, egy másik. Ugyanígy lesz, azt mondja Pál, a feltámadáskor is. Az a fa egy másik fa. Nem ugyanaz, mint amiről lehullott a magja. Az egy új. Mert mindenki feltámad, és néhány igét hadd olvasak ehhez, 1 Korintus 15-22-től, mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, úgy Krisztusban minnyáján életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel a Krisztus, aztán az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Azután jön a vég, mármint az utolsó ítélet. Amikor átadja az uralmat Istennek és az atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget és hatalmasságot és erőt. 1 Tesszalonika 4.15-től. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, az Úr eljöveteléig nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mármint a Krisztusban elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Jelenések 20.5-től. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás, az ezer esztendő előtt. Tehát ugye a királyi mennyegzőre ragadja el az övét az Úr. És majd visszatér az olajfák hegyére, és megalakítja az ezer éves földi királyságát. És ennek a végén történik majd meg az utolsó ítélet. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ugye a második halál a kárhozat. Az első halál a földi testlevetése, a második halál a kárhozat helye. Az örök halál. Hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Jelenések 20.12. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve. És halottak, a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg. Cselekedetei szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. A halál és a pokol belevetetett a tűztavába, ez a második halál, a tűznek tava. Ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, mert kitörölték onnan, ezt már én teszem hozzá, azt a tűztavába vetették. Az 1 Korintus 15:54-től. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlansába öltözik, és ez a halandó halhatatlansába öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal halál fölött, halál hol a te diadalod, halál hol a te fullánkod. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Tehát a feltámadás, mint olyat, nem kerülheti el senki. Ha valaki nem hisz Jézusban, mondhatja azt, hogy eltemetnek, aztán majd tovább élek a gyerekemben, vagy a fűben, vagy a rokonaim emlékében. Persze, lehet ebben hinni, sok mindenben hisznek az emberek, de a tény az, hogy mindenkinek fel kell támadnia. Annak is, aki nem akar. Ez nem kérdés. Isten előbb parancsolja halottakat. És a halottak feltámadnak és megállnak az ő bírói széke előtt. Felnyitják a könyvet, és nyilvánvalóvá válik, hogy ki hogyan élte az életét a földön. A Cselekedetekkel kapcsolatban tudjuk azt, hogy azok, akik az evangéliumot nem hallották, Krisztusról nem hallottak, azok lelkiismeretük szerint ítéltetnek meg, ahogy a római levél második fejezetében Pál apostol erről beszél, itt lesz jelentősége, hogy a lelkiismerete szerint ki hogyan élt és cselekedett, azok ítéltetnek meg majd ilyen módon. Korábban már a mennyei Jeruzsálem és a mennyei világ és az üdvözültek világa témában szolgáltam itt, és emlékeztek talán rá, hogy beszéltem arról is, hogy a levelek kiket gyógyítanak. Ugye a pogányokból a mennybe jutottak számára vannak fenntartva, így látom, így értettem ezt meg, nyilván nem magamtól. Nem csak magamtól. A utolsó két ige, ez a zárom a kivetített, korábban kivetített festményből, a közepét vettem csak ki, ahogy Jézus kijön a sírból, és menny angyalai hódolnak előtte, térdet hajtanak előtte, a feltámadott király előtt. Ha belegondoltok, milyen bolond az ember, hogy nem hódol egy ilyen királynak. Tehát aki legyőzte a halált ember. Tehát nem tarthatta fogva a halál. Azt mondta háromszor, megölnek, de feltámadok. És ki jött a sírból? Hát ki az, ha nem ő, aki imádatra méltó? Nem? És azt mondja az írás, de hála Istennek, aki a diadalt, a győzelmet adja nekünk. A mi urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyünk szilárdak, rendíthetetlenek, és buzgolkodjunk mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Azaz, ha ez a feltámadás hite él benned, és ott van bennünk az, hogy nem csak földi célok, nem pusztán a földi síkon látható dolgok azok, amiért élünk, hanem az örök élet reménysége él bennünk. És tudjuk azt, ha ezt a földi testet le kell itt tenni, akkor van örökségünk, van szabadultunk be a mennybe, akkor ez megváltoztatja az életünket. Azt mondja Pál, hogy ha elveszítitek a reménységet, elveszítitek az örök élet reménységét, az lebénít benneteket. Nem fogtok tudni buzgolkodni az Úr munkájában, mert nem látjátok értelmét. És azt mondja az írás, akiben megvan a feltámadás reménysége, az buzgó. Beszélgettem valakivel, olyan jó volt hallani, hogy beszélt a munkájáról, de legtöbbet arról beszélt, hogy Isten milyen munkát végezott. Nem a végzettségéről, meg a licenszeiről, meg a mindenféle karrierről beszélt, pedig van neki. Hanem arról beszélt, mit tesz az Úr. Szóval képzel, már van egy imacsoport a munkahelyemen. Már néhányan elkezdtünk imádkozni. És olyan csodálatos volt látni, hogy az embernek nem a karrierépítés az élet a középpontja, pedig lenne mit mondani arról is. Ennek az embernek az életének a középpontjában az Úr munkája. Hogy mi az, amit Isten cselekszik az életemben és életemben keresztül. Ez az ember a mennyországba készül. Nem Hawaii-ra nyaralni. Nem ez a számára legfontosabb dolog, hogy a Földön mit lehet elérni. A legfontosabb dolog számára, hogy a mennyben van számára hely, és egy napon találkozni fog Jézus Krisztussal. És ez a reménység megváltoztatja az ember életét, gondolkodásmódját, hozzáállását, a kapcsolatrendszerét. Legyetek tehát szilárdak és rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a fáradozásotok az Úrban nem hiába való. Amen.